Nos, még mielőtt elkezdenénk magyarázni, hogy mit is jelentenek ezek a közlemények és bennük a számok, és hogyan is kell ezeket értelmezni, először felolvasnám én ezeket a közleményeket, hogy meglegyen így hangban is, hogy pontosan azt értelmezzük, amiről ugye szó van. Kezdjük az Indexnek a cikkével, mert ez kettő közleményt hoz össze, kettő közleményt vet össze, és összesíti a köztük lévő hasonlóságokat, és rámutat a különbségekre. Aztán pedig felolvasom a két autóipari cégnek a közleményét, és aztán abból levonjuk majd a következtetéseket. Szóval az Index cikk. Hogy lehetett egyszerre piacvezető a TV2 csoport és az RTL Magyarország is 2018-ban? Remek szórakozás a kis magyar médiapiacot csak a sajtóközleményeken átvizsgálni. Vegyük ezt a hetet, kedden jött egy mail a TV2-től. 2018-ban piacvezető a TV2 csoport subjecttel. A tavalyi évben a TV2 és a TV2 csoport is piacvezető volt a teljes lakosságban, ... kezdetű mondattal. Majd csütörtökön 11 körül meg egy másik az RTL-től. Megkérdőjelezhetetlen az RTL előnye 2018-ban is címmel. Mi szerint remek évet zárt az RTL Magyarország 2018-ban, továbbra is megőrizve a piacvezető helyét. Ez a kettő látszólag nem áll meg egymás mellett, sőt, könnyűnek tűnik ellentmondást felfedezni köztük, úgy meg pláne, hogy a két levél alján ugyanaz szerepel, azaz az adatok forrása a Nielsen közönségmérés. Kezdjük a TV2-vel, mert ők voltak a gyorsabbak. Állításaik szerint 2018-ban a TV2 és a TV2 csoport is piacvezető volt a teljes lakosságban, a teljes napot vizsgálva a médiavállalat kábel portfóliója mindhárom fontos célcsoportban, zárójel 18-tól 49, 18-tól 59 és 4 plusz, zárójel bezárva, megelőzte az RTL kábel családot. A TV2 a 4 évesnél idősebbek körében egész napon 10,2%-os átlagos napi közönség arányt ért el az RTL 10%-ával szemben. A TV2 csoport csatornáit átlagosan a tévézők 22,9%-a, addig az RTL Magyarországot 21,4%-uk választotta. Ezek a 2018-ra vonatkozó infók. A sajtóközleményben van még egy 3 éves összehasonlítás grafikonnal arról, hogy a TV2 csoport a GRU 1-ből a sötétség korának 16,8%-os egész napos 4 pluszos közönség arányából eljutott a mostani eredményig, szemérmesen elhallgatva, hogy a 2016-os év nyaráig a TV2 csoport kifejezés mindössze 3 tévét jelentett. Szeptembertől ment fel a szám 9-re, majd októbertől 10-re, 2018-ra pedig 12-re, és még 2 tévé beindítását várják, így sikerült csoportszinten 22,9%-os nézettséget elérni, míg az RTL Magyarország 2016-ban és ma is 7 csatornát jelentett. Az RTL szerint a verseny 2018-ban nem volt kiugróan szoros, tehát az eddigiek a TV2 közleményéből származnak. Az RTL szerint a verseny 2018-ban sem volt kiugróan szoros. Az RTL csatornacsoport szinten 18-49-ben megtartotta piacvezető helyét. Főműsoridőben 28,6%-os nézettségük volt a TV2 csoport 22,6%-ával szemben. Az egész napot tekintve 23,4 vs. 21,2% volt az eredmény. Tehát itt az első adat az vonatkozik az RTL-re, hiszen ez most az ő közleményüknek a taglalása. Ha csak az RTL klubot nézzük a TV2-vel szemben, az RTL klub főműsoridős 14,3%-os nézettségéhez képest a TV2 9,6%-ot tudott. A teljes napi eredmény 10,2 vs. 7,7. 18-49-es célcsoportban megnyert főműsoridős esték száma 2018-ban RTL Klub 272, TV2 68, M4 Sport 24, Film Plusz 1. Szóval az menten látszik, hogy ember legyen a talpán, aki ezeket az adatokat össze tudja vetni, mégpedig azért, mert kis túlzással mindkét tévé a Churchill klasszikus, annak a statisztikának hiszek, amit én magam hamisítottam, elv alapján úgy alakítja az adatokat, hogy ne lehessen. Ez nem teljesen igaz persze, hiszen az RTL Magyarország időtlen idők óta a reklámozók számára is fontos 18-49-es korcsoportban kommunikál eredményt, illetve akkor teszik közzé a teljes lakosságra 4 plusz, mért adatokat, ha azok olyan kiugróak, hogy érdemes számszerűsíteni. A TV2 ezzel szemben a 18-59-es célcsoportot nevezte ki relevánsnak még pár évvel ezelőtt, és az anyacsatorna TV2 esetében tartották is magukat ehhez, egészen addig, amíg nem volt egy másik célcsoport, amiben jobbak voltak, mint az RTL. Ilyenkor már a 18-49 sem számított ördögtől való babonaságnak, sőt. Ez a következetlenség az, ami zavarossá teszi az ilyen érveléseket, és alakulhat ki az a helyzet, hogy mindkét tévé igazat mond, és bizonyos értelemben véve valóban mindketten piacvezetők voltak tavaly. Tehát az indexesek gyűjteménye által az tűnik ki, hogy gyakorlatilag tényleg mindkét tévécsoport piacvezető volt, hogyha ilyen részleteket ragadnak ki a TV2-nél nagyon-nagyon jó napjaikon, ugye hát érdekes az, hogy egész éves eredményt ilyen napokra bontják le, akkor tudtak eredményeket elérni, tehát tudtak elsők lenni valóban, illetve hogyha az egész lakosságra, vagy az egész korosztályra 4 plusztól fölfele 99 éves korig mindenkit egy kalap alá vettek, és az összes csatornájukat belevették, akkor ugye piacvezetők lettek. Ha pedig az RTL Klub lebontogatta mondjuk a tényleg nagyon-nagyon erős főműsoridős részekre ezeket az eredményeket, akkor meg kiderült, hogy ők vezetnek és nyerték meg a versenyt, és ugye, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy milyen számokról beszélünk itt. Mert az, ebben a két közleményben nincsenek darabra ember számok, de majd az autóipari hírekben és közleményekben lesznek, tehát nagyon-nagyon érdekes lesz majd ez az egész, így összességében, de azért itt van a TV2 által kommunikált közleményben az van, hogy a TV2 csatornát az átlagosan a TV nézők 22,9%-a, míg az RTL Magyarországot 21,4%-a nézte. Ezt a kettőt, ha összeadjuk, azt mondja 22,9 meg 21,4, ez azt jelenti, hogy a két piacvezető viszi a piac 44,3%-át. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos szám, akkor, hogyha az ember bármi olyasmit tervez, ami mondjuk ilyen műsorszórással kapcsolatos, azzal kell számolnia, hogy van ott a felső profitábilis 44%, amit már lefednek ketten ráadásul. Tehát 44,3, ezt jegyezzük meg. Az RTL közleményében pedig 23,4 és 21,2 van, azt mondja 23,4 meg 21,2, az 44,6. Tehát a két közlemény között már ott is van különbség, hogy összességében az RTL szerint a nézők 44,6%-át el tudják érni, a TV2 szerint pedig ott van egy 0,3-es különbség, tehát csak 44,3-et, ami azért fontos, mert ez jelenthet akár ilyen 100 000-200 000 embert is, ami a hirdetőknek nem mindegy, hogy esténként odaülnek-e azok az emberek, vagy nem ülnek oda. Mire következtetnénk mondjuk a TV2 helyében ezekből a számokból? Ugye a TV2 helyében maga biztosan állíthatjuk, hogy mivel egyébként is egy növekvő portfólióval dolgoznak ők, tehát egyre több tévét vesznek be így a buliba, eléggé stabilnak tűnik az ő piacvezető helyük, tehát az ő helyükben én ezt a továbbra is építkezünk, és esetleg számháborúzzunk, taktikát folytatnám, de az RTL szempontjai viszont kicsit vitathatóak. Általában, ha megkérdezünk embereket, akkor mondani fogják, ilyen magánemberek mondani fogják, hogy igen, a TV2-t is nézem, meg az RTL-t is nézem, de egy picit, amikor így egy-egy adatsorban az van, hogy le vannak szűrve, hogy csak kizárólag egy célközönség, csak kizárólag az esti sáv, csak kizárólag a hirdetők legkedveltebb műsorsávja, akkor az egy picit számomra kozmetikázott eredménynek tűnik, mert természetesen ugye megszépített kiemelésnek tűnik, mert természetesen, ha ott van a pénz a főműsor időben, akkor nyilván érdemes nekik arra gyúrniuk, de ennyire szoros versenyben, amikor az egyiknek 22, nem tudom mennyi, a másiknak meg 21, nem tudom mennyi eredménye van, ott azért csak is kizárólag így lekorlátozni, hogy mi csak a 18-49-esekkel foglalkozunk, és mi olyan műsorokat csinálunk, amik az esti sávban kiugróan magas eredményeket érnek el, a többinél meg, hát nem tudom, toljuk a nem tudom én mit. Tehát itt gyakorlatilag az RTL kinyilvánította, hogy a főműsor idő számukra a legeslegfontosabb, ugye, mert megjelent egy ilyen sáv is, ilyen adatsor is, hogy 2018-ban a főműsori idős esték, amiket az RTL nyert meg, az 272 darab este volt. Míg a TV2, ugye, mivel egy másik korosztályra is lő, tehát a 18-49 helyett ők a 18-59-re lőnek, ami az 59 azt jelenti, hogy van ott még a 70-80-90 is, ez azt jelenti, hogy ha egy picit figyeled így a média helyzetet, hogy az a fajta célkitűzés, aminek így a TV2 alárendelte magát, az sokkal hatékonyabb, hogyha egész nap nyomják ugyanazt a tartalmat, amit ők akarnak nyomni, és amivel el akarják érni azt, hogy az embereknek a gondolkodásmódját befolyásolják, akkor az ő pozíciójuk sokkal erősebb. Tehát ha a céljaikat is így alapul vesszük, hogy azon túl, hogy pénzt kellene keresni egy szolgáltatással, ami a műsorszórás és a hirdetők hirdetéseinek kihelyezése, azon túl a TV2-nek van még egy mögöttes célja, illetve hát az egész portfóliójuknak van egy mögöttes céljuk, hogy gyakorlatilag így fogva tartsák és befolyásolják az emberek figyelmét, és ebben bizony jók, mert ezt reggeltől estig, estétől reggelig képesek csinálni. Az RTL Klub mondhatja azt, hogy mi a főműsor időben, amikor az értelmiség hazamegy a munkából és odafigyel, meg jó filmeket adunk, és jó ilyen oknyomozó műsorokat, meg a híradónk is egészen elfogadható. Ez azt jelenti, hogy ők azzal a befektetett munkával, amit ők elterveztek, és erőforrásként mindenféle forrásokat ugye megmozgatnak, és azt befektetik, ők azzal a munkával ugyan jobban járnak, de nekik ennyi is a céljuk, hogy termeljenek profitot. Tehát nincs mögöttes céljuk. Hogyha egy piacvezetőnek még van egy mögöttes célja is, mint ahogy a TV2 csoportnak, akkor az egy győzelmibb pozíció, mint pusztán az, hogy pénzt keresni. Tehát kell egy fontos küldetés, bármennyire is mondjuk esetleg vitatható az a küldetés, akkor is megvan, és az mindig fog adni plusz energiákat, plusz kreativitást, plusz ilyen erőforrás átmozgósítást arra, hogy menjenek előre. Tehát a TV2 nagyon egyértelműen megy előre, és mint látszik a RTL Klub csoportnál, meg az van, hogy évek óta összesen 7 darab csatornával dolgoznak, úgyhogy igazából vesztésre állnak a versenyben. Ha csak nem csinálnak olyasmit, hogy új csatornák, új műsorok, megújul az egész, egész nap nyomják ugyanazt a minőséget, amit este szoktak, akkor itt nem lesz változás, és a TV2 el fog húzni. Úgyhogy igen, lehet 2 piacvezető ezen a piacon, de az egyik az egy valódi piacvezető, és egy lendületben lévő piacvezető, ez nagyon-nagyon fontos egy piaci berendezkedésnél, hogy éppen lendületben van-e valamelyik, vagy épp leszállóágban. Az RTL meg stagnál, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a verseny, ez a TV2 csoport javára dőlt el, tehát igazából ők a piacvezetők, ők kérik el a legtöbb embert, és mivel van mögöttes céljuk is, ezért veszélyesebbek így a versenyben, mint az RTL. Jó, és akkor most nézzük a másik kettő közleményt, mert így talán szerzel egy kis rutint, hogy hogyan is kell értelmezni mondjuk ilyen piacvezetésről szóló információkat, illetve majd, amikor neked kell ilyet kiadni, akkor hogyan is kell ezt csinálni. Ez a címe, hogy a piacvezető Suzuki magabiztosan uralta a 2018-as évet. Nagyon fontos látni, hogy a piacvezető szó és a Suzuki márka, és az, hogy uralta magabiztosan a 2018-as évet, hogy ez így nem véletlenül van így. Tehát ez egy elképesztően fontos. Így szól a közlemény. 19.292 regisztrált személygépkocsival messze túlszárnyalva a 2017-es eredményeit, a Suzuki 2018-ban újabb rekordot döntött Magyarországon. A márka piacvezetőként magabiztosan uralta az egész évet, immár 14.1229 tízezrelékes százalékra növelte részesedését a hazai személyautópiacon. Az új Swift sporttal bővülő kereskedelmi választék mellett a siker elsősorban a népszerű hazai gyártású modellek értékesítésének köszönhető. A 2018. szeptemberében megújult Vitara menetelése töretlen, az elmúlt évben is a magyar vásárlók első számú kedvence volt a modell, összesen 11.127 talált gazdára, írja az autószektor. A Data House új autó eladási statisztikái alapján 2018-ban Magyarországon 19.292 Suzuki személygépkocsit regisztráltak, ami az összes forgalomba helyezett személyautó, ami 136.601 darab volt, annak a 14.1229 tízezred százaléka volt. A teljes piac 17,5%-kal bővült, ezen belül a Suzuki volumen alapon 27,24%-kal, és ezzel a növekedéssel húzta felfelé a személygépkocsi piac eredményeit. Így 2016 és 2017 után zsinórban harmadszor is rekordértékesítéssel zárta az évet a Suzuki itthon. A márka magyarországi piaci részesedése a 2017-es 13,04%-ról 14,1229 tízezred százalékra emelkedett a 2018-as esztendőben, vezetve a teljes hazai személygépkocsi piacot. A 2015 tavaszán bevezetett és a 2018 szeptemberében megújult Vitara 21,8%-os szegmens részesedésével verhetetlen. Torony magasan vezette a sport szabadidő SUV zárójeles megjegyzés kategóriát, és ezzel együtt a személyautók mezőnyét az elmúlt esztendőben is. A modellből 2018. január 1-e és december 31-e között 11.127-et regisztráltak. Nagyon szépen teljesített a középkategóriában a másik itthon gyártott modell, az SX4 S-Cross is, amely egyre kedveltebb mind a privát, mind pedig a flotta vásárlók körében. Az év végéig összesen 4.982 kelt el belőlük Magyarországon, így 13,05%-os piacrészesedéssel a második helyen áll a C-szegmensben. A teljes személyautó piacon a top 3 modellben élen a Vitara, harmadik helyen pedig az S-Cross áll. A Suzuki Next 100 üzleti terv keretében megújult, Japánban gyártott Swift Sport mutatkozott be nyáron nagy sikerrel Magyarországon. A további szintén nem Esztergomban készült, de Magyarországon is forgalmazott Suzuki típusok közül a Swiftből 1302, az Ignisből 559, Balenóból 765, Jimmyből 47, valamint Celerióból 510 darabot adtak el 2018 folyamán. A B-szegmensben szereplő Swift, Ignis és Balenó együttes piacrésze 12,55%. A kereskedelmi szempontból kiemelkedően sikeres esztendő eredményei a magyar Suzuki értékelése szerint azért is adhatnak külön okot a büszkeségre, mert a 2018-ban életbe lépett új emissziómérési eljárás hatásaként átalakuláson ment keresztül az európai és természetesen a hazai autógyártás is. A szigorítás következményeként az év utolsó negyedében csökkent a forgalomba állított autók száma az Európai Unióban az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A márka globális modelloffenzíva programjával sikerrel vezette be új modelljeit, miközben a hazai gyártású típusok népszerűségét fenntartotta, sőt a megújult Vitarával a Magyarországon legnagyobb darabszámban értékesített modellel tovább fokozta. Mind több cég választja a márkát cégautónak munkavállalói részére, így a Suzuki egyre erősebb konkurenciát jelent a hagyományos flotta márkák számára. A vállalat tehát 2018-ban is oly módon tudta bővíteni flotta eladásait, hogy közben eredményesen megőrizte a piacvezető szerepét a magánvásárlók körében. Na, mit is mond nekünk ez a közlemény a rengeteg számmal? Ugye van egy olyan alapelv, hogyha három számot közölsz, onnantól kezdve elveszítetted az emberek figyelmét. Ezért is nagyon fontos a cím, hogy a piacvezető Suzuki maga biztosan uralta a 2018-as évet. Már ott van egy szám, majd van még egy, kettő, három szám a leadben, tehát a felvezetésben, tehát bízunk abban, hogy az olvasó ezt még elolvassa, megérti, megjegyzi nagyjából így a nagyságrendeket, és akkor győztünk a kommunikációs versenyben is. Na most, amit itt érdemes észrevenni, hogy a Suzuki az úgy adta ki ezt a közleményt, hogy kettő forrásra is hivatkozik, holott hát tőlük származik. Az egyik az autószektor, az egy ilyen portál, vagy egy ilyen hír oldal autókról, akik szintén így közzétesznek mindenféle közleményeket. Valószínűleg innen származik a eleve ennek a portálnak az információja, de már is itt van. Tehát, hogy kirakja a Suzuki valahova a közleményt, és utána azt behivatkozza, tehát ez egy ilyen fontos trükk, illetve, hogy van ez a Data House új autó eladási statisztika, illetve hát van ott azért több statisztika, de hát itt konkrétan az új autó eladásokról van szó, azt is behivatkozza a közlemény, tehát kettő hiteles forrást is behivatkoz, azon túl, hogy nyilván, hogyha kiadnak egy közleményt ilyen számokkal, akkor azt meg is kell tudni mutatni, hogyha mondjuk kéri egy újságíró, vagy egy bármilyen szakértő, hogy mutassátok már meg ezeket a grafikonokat legalább. Úgyhogy nagyon fontos ez, hogy a Suzuki-nál ezt alkalmazzák, hogy hitelesebbé teszik a saját közleményüket úgy, hogy már két forrás benne van. Azon túl, hogy a saját forrásaik a leghitelesebbek, hiszen hát ők látják a számokat. Továbbá van itt egy ilyen kockázat gyengítő külön tényező, hogy annak ellenére növekedtek ezek az értékek, hogy egész Európában csökkent a forgalomba állított autók száma, vagyis hát az Unióban az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Azt nem mondják el, hogy oltári nagy botrányok rázták meg az egész autóipart, és igazából a dízeleknek a forgalma esett vissza, de nagyon, és álltak át az emberek benzinesre, csak ott egy ilyen paradigmaváltásra van szinte szükség ilyenkor, és az nem zajlott olyan mértékben, mint ahogy mondjuk egy normál piaci környezetben, egy ilyen botrányoktól mentes piaci környezetben megtörtént volna, és főleg ugye a nagyon nagy államok számítanak ilyenkor az Unióban, a Németország, Franciaország a fogyasztásukkal, tehát náluk jelentek meg inkább ezek a csökkenő tendenciák, és ugye ez az egész Unióra kihatott, de hogy fontosnak tartotta a Suzuki ezt is közölni, és ugye hát kijelentették magukat 19.292 regisztrált személygépkocsival, ami ugye azt jelenti, hogy forgalomba helyezték az új autót, ezzel kijelentették, hogy ők piacvezetők, és a piaci részesedésük, ezt a számot jegyezzük meg, mert baromira fontos. Ugye a felvezetőben írtam, hogy hát tízezredekkel is lehet szórakozni, és a Suzuki vette a fáradtságot, hogy tízezredekre lebontotta magának a százalékos eredményt, és nem kerekítette mondjuk 14,123 ezred százalékra, hanem 14,1229 tízezred százalékkal dolgoznak. Ez azért is jó, illetve hát azért is trükkös, mert ez egy nagy számnak tűnik így leírva, ugyebár 6 számjegynek tűnik, és úgy tűnik, mintha ilyen bazi nagy szám lenne, pedig hát 14%. Tehát a matematika szabályai szerint ezt még 14-re simán le lehetne ugye kerekíteni, a 14-et meg 10-re, úgyhogy mondhatnánk azt is, hogy satsz per kb. 10%-os a részesedése a hazai személyautópiacon, ezt emeljük ki, hogy személyautópiacon, és ők ezzel a nagy számmal dolgoznak, ami nagynak is néz ki. Tehát ilyen trükköket lehet ellesegetni az ilyen közleményekből. És akkor menjünk át a Fordos közleményre. Nálam is úgy történt, ahogy az Indexnél írták, hogy jött a közlemény a Suzuki-tól, hogy ők a piacvezetők. Ez volt egy pénteki napon, és egy hétfői napon megjött a Ford-tól a hír, hogy ők a piacvezetők. Na, és akkor elterveztem szépen, hogy meg fogom írni, illetve el fogom készíteni ezt az anyagot. Közben az indexesek meg rácsodálkoztak, hogy a média piacon ugyanez van. Ez egy globális jelenségnek tűnik, és az is. Szóval nézzük, hogy mit mond a Ford. 9-1-ére is piacvezető a Ford, elárulta idei titkait. Ez egy olyan cikk, amikor nem egy konkrét közleményt adtak közre a portálon, hanem az újságíró elment arra az eseményre, ahol a Ford bevezette, bemutatta az tavalyi adatait, és természetesen adtak is készletet, hogy legyen szöveges meg képi tartalom, de megvendégelték az újságírókat. Ez is egy iszonyatosan fontos trükk, hogyha megvendégeled az újságírót, akkor ha nem is ír rólad, sosem fog majd úgy gondolni rád, mint lejáratandó cégre, úgyhogy érdemes ilyenekben is gondolkodni. És akkor a cikk. Ha a teljes járműpiacot nézzük, hazánkban tavaly is a Ford érte el a legkomolyabb eredményt, piacvezető. Sok újdonságot ígér az idei évre is, most még V6-os és V8-as motorokkal is. Ebben az egy mondatban gyakorlatilag két adat van, a V6 és V8-as motor, autórajongók ezt álmukból felébresztve is hújják, tehát a Ford nem követte el azt a trükköt, vagy nem alkalmazta azt a trükköt, hogy olyan számokat közöl már a címben és a felvezetőben is, amik elveszik a kedvét az embernek a további olvasástól. Szerintem ők fontosnak tartják, hogy a teljes képet lássák az olvasók. De ugye van egy szám, csak nem számmal van kiírva a címben, 9-1-ére is piacvezető a Ford. Ugye mit is mondott a Suzuki, hogy magabiztosan uralta a 2018-as évet, a Ford meg ezzel szemben azt mondja, hogy 9-1-ére is piacvezető. Most melyik az erősebb, melyik az erőteljesebb információ, melyik sugal nagyobb erőt. Szerintem az, hogy 9-1-ére is piacvezető a Ford, az egy erősebb, mint az, hogy nagyon-nagyon jól teljesített rekordot döntött 2018-ban a Suzuki, bár az is nagyon-nagyon erőteljes információ. Folytatás. Zsinórban 9. éve piacvezető a Ford az összesített személyautó és kis haszonjármű eladások tekintetében. Na, itt már látjuk, hogy trükkről van szó, illetve arról van szó, hogy a Suzuki-sok csak a személyautó, és ott is a B és C kategóriákat tárgyalták. Azt most konkrétan nem tudom, hogy mit jelent a B és C, de azt hiszem a B az a sima ilyen személyautó, kivitel, a C pedig ugye ezek a kicsit sportosabb és ezek az emelt alvázú modellek, tehát a Ford a személyautó és kis haszonjármű eladásokat is alapul vette, és így már Zsinórban 9. éve piacvezetők. A Suzuki meg csak a személyautókról beszélt, nyilván azért, mert a fő portfólióját azt jelenti, hát nagyon olyan sok Suzuki kis teherautót nem nagyon szoktam látni az utakon, a Fordnak meg ez is egy fontos szegmense. Tavaly ismét több mint 20 ezer, konkrétan 20.047 példányos eladással zárt, ezzel 903 példánnyal maradt el a 2008-as értékétől. Ezt nagyon szeretném, hogyha megjegyeznéd ezt a számot, hogy 2008-as, ezt az évszámot, majd vissza fogunk rátérni. Egyben az egyetlen olyan márka volt, amelyik a bűvös 20 000-es szám fölé jutott tavaly. A teljes piac 12,1%-át, a személyautókénak pedig 9,99%-át. Pillanat, csak felírom magamnak ezt a számot, míg a haszonjárművekének a 26,85%-át tudhatja magáinak. Tehát már innen látszik, hogy ez a Zsinórban 9. éve piacvezetőség, ez azért van, mert a személyautókéval 9,99%-kal valószínűleg a második helyen vannak a Suzuki mögött, de a haszonjárművek a 26,85%-os részesedéssel iszonyúan megnyomták ugye ezt az összesített számot, és innentől kezdve, ha a Ford azt mondja, hogy én az összesített eredményeket nézem, olyan piacot nézek, amiben a Suzuki nincs is ott, tehát a Suzuki nincs ott a haszongépjárműveknél, akkor én vagyok a piacvezető. Folytatom. Több haszonjárművet értékesített önmaga, mint a második és harmadik helyezett Fiat és Opel összesen, és az eladott 6102 haszonjármű a Ford Magyarország életében is rekord volt. Kicsit ízlelgessük ezt a 6102 darab haszonjárművet. Ez olyan soknak tűnik? Nem, ez semmi. 6102 osztva 365-tel, ez napi 16 autó. Ez olyan iszonyatos nagy eredménynek tűnik. Hát tekintve, hogy mennyibe kerülnek ezek az autók, hát nyilván nem egy rossz pénz, de olyan pokolian nagy eredménynek tűnik. Tehát, hogyha így lebontjuk a számokat, kijön az, hogy hát úristen, mennyire kis gyengus piacon dolgozunk, vagy élünk. Na mindegy, folytassuk. A Ford évértékelő sajtótájékoztatóján, ugye itt van ez a trükk, hogy ők meghívták az újságírókat, a puszta számok mellett számos érdekesség kiderült még. Szamosi Viktor, a Ford Magyarország ügyvezető igazgatója például elmondta, hogy bár 38 értékesítési pontjuk szerényebb számú, mint egy-egy konkurenciájuké, ugyanakkor pont a kisebb hálózat miatt tudnak azok tagjai pénzügyileg sokkal stabilabbak lenni. Márka szerviz egyébként összesen 50 helyen van az országban, s tavaly is volt olyan pont, Egerben és Siófokon, ahol a szerviz mellé márka kereskedés is épült. Hogyha valaki vágy szemmel, ez most az én hozzáfűzésem, nézi ezeket a közleményeket, már is láthatja, hogy valószínűleg itt egy stratégiai jelentőségű dolgot mondott el a Szamosi Viktor, természetesen azért, hogy megmutassa, hogy nem úgy terjeszkedünk, mint a többiek, például gondolom a Suzuki, hogy gombamód szaporodnak a kis egységek, amik ugye ilyen franchise partnerek többnyire, hanem tartjuk az értékesítési pontokat, és azokat tesszük profitábilisabbá. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos információ azok számára, akik mondjuk tervezgetik, hogy belépnek az autópiacra, hogy ki, melyik gyártó, melyik forgalmazó, milyen stratégiával dolgozik, mert ezek nagyon nagyban befolyásolják a jövőt. Folytatom. A remek számokat tavaly is 10 új vagy frissített modelljének köszönhette a Ford, valamint persze annak, hogy nem csak egy-egy szegmensben, hanem szinte mindben tudnak nagyon ütős ajánlatokat adni. Vezetők a Kugával a kompakt SUV kategóriában, ami ugyebár a Vitaránál hallottuk, vagy láttuk, hogy ők a vezetők, de most itt kiderült, hogy a kompakt SUV kategóriában meg a Kuga a vezető. A Transittal a haszonjárművek között. Ugyanakkor az idei évre is bőségesen tartogatnak még újdonságokat. Nagyon fontos egy-egy közleményben, hogy a jövőről is beszéljünk, mert tök mindegy mi volt, az a mi interpretációnk, az a mi értelmezésünk, az a mi narratívánk, amit lehet vitatni, hogy mi nem így értelmeznénk, nem úgy narrálnánk, ők meg átkanyarodnak a jövőre is, tehát nagyon fontos, ha mondunk valamit, mondjuk a jövő terveket is, mert az afelé fog majd irányulni a figyelem. Jó, nem mondom itt tovább a 3 litereket meg a V6-okat. Térjünk át a újabb piacvezetésről szóló bekezdésekre. Hogy a haszonjárművek körében idén is piacvezető maradjon a márka, ott is bőséggel tartogat újdonságokat. Elsőként a Fiesta One verziója érkezik. Jó, ez megint arról szól, hogy minden érkezik. Nem, tényleg nem akarom az időt ezzel pazarolni. Következő bekezdés. Van persze rossz hír is. A tavaly a személyautóknál bevezetett, az új mérési norma szerint Euró 6.2 emissziós szabvány bevezetése a haszonjárműveknél idén szeptemberben esedékes, így a típusbizonyítványoknál hasonló elhavazás és mizéria várható idén is. Hát nyilván ehhez ismerni kell, hogy mi történt. Bőven lesz dolga a gyártóknak és az NKH-nak, gondolom ez a hatóság. Előbbiek ráadásul már most készülhetnek a 2021-től az EU-ban előírt, nagyjából teljesíthetetlen 95 g per kilométer CO2 emissziós flotta átlagra, aminek nem teljesítése esetén autónként és grammonként 95 eurós bírságot lesznek kénytelenek befizetni bírságként. Sok-sok hibrid terv, igen, Mustang is V8-as motorral, stb. Stb. Oké, jó, nincs a folytatásban olyan info, ami így a piacvezetés szempontjából fontos. Az arra volt jó, ugye a Fordnak ez a sajtótájékoztató, hogy kinyilvánították, hogy ők is piacvezetők, 9. éve, tehát ez egy nagyon-nagyon erős pozíció. Hát ugye, ha egy olimpián indulsz, és 9-szer egymás után mindig ugyanaz a valaki nyer, hát akkor egy idő után már kezd el menni a kedved, hogy megvívj vele. Tehát 9. éve vezetők, a kis haszonjárművek jelentik nekik a nagyon-nagyon nagy bizniszt igazából, illetve mi is volt itt, ami érdekes? Tehát összesen 20.047 példányos eladást teljesítettek, és hogyha azt veszük, hogy a Suzuki meg 19.900 nem tudom én mennyit, akkor összes eladott darabszámmal is első a Ford, illetve a Ford egy olyan összetett piacot nézett ki magának, illetve hát használ így a kommunikációban is, amin a Suzuki például nincs jelen. Tehát azt mondja a Ford, hogy személyautóként 9,99%-os a részesedésem a piacon, a Suzuki-nak meg 14,129 százalék. Nem az a fontos számunkra, nem a haszonjármű, illetve az ilyen speciális dolgok, hogy mindenféle ilyen hibrides, meg elektromos kis busz, meg V8-as Ford Mustang, ilyenjei nincsenek a Suzuki-nak, tehát gyakorlatilag a két piac nem hasonlítható össze. Illetve úgy összehasonlítható, hogy csak a személyautókat vesszük, akkor a Suzuki nyer, de hogyha hogy igazából azt vesszük, hogy milyen jelentőséggel van jelen az egész autóiparban Magyarországon a Ford, akkor meg ők a nyertesek, és már 9. éve. De itt volt ugye egy nagyon-nagyon fontos szám. Azt mondja, tavaly ismét több mint 20.000, konkrétan 20.047 példányos eladással zárt, ezzel 903 példánnyal maradt el a 2008-as értékétől. Ez azt jelenti, kérlek szépen, hogy ugye annak idején a válság, amikor betört Magyarországra, az 2018 őszén volt, ott már az autóipar így szeptembertől minimum beleállt a földbe, tehát gyakorlatilag nem volt autóforgalmazás. Autóbontók, autószervizek szűntek meg pillanatok alatt, és 2018-ban, 10 évvel a válság után a magyar autópiacon a piacvezető, aki ugye a haszonjárművek, tehát gyakorlatilag a személyautó az ugye az ilyen vállalati és magánfelhasználás, a haszonjármű az meg egyértelműen a vállalati felhasználás, és ugye a Fordnál az a jelentősebb részesedés, tehát gyakorlatilag azt mutatja a Fordnak az értéke, az eredménye, hogy még mindig a 2008-as válság előtti szinten van a magyar gazdaság. És ez számomra, aki piacvezetéssel, meg vállalkozásokkal foglalkozik, ez ilyen, én tudtam ezt, csak nem, sehol nem írták már ezt le, hogy még mindig a béka valaga alatt van a magyar gazdaság a válság miatt, de így leírva, egy piacvezető által kommunikálva, hogy hát mi is küzdünk, mint malac a jégen, és még mindig nem értük el a 2008-as eredményeinket ebben az országban, ez ilyen 2019 elején, ez egy eléggé arcul csapós dolog. Mert mindenhonnan az jön ugye, hogy hú, de nagyon pörög a gazdaság. Igen, annyira, mint 2008 első felébe, annyira pörög 10 évvel később a gazdaság, és ez az egész azért szomorú, mert az egész világ úgy fel van pörögve, hogy nincsenek rá szavak, hát nem ilyen számokkal dolgoznak, hanem százszor ekkora számokkal dolgoznak, és meg részesedésekkel, és mi meg itt úgy érezzük, hogy mennyire nagyon jó, illetve sokan úgy érzik, hogy mennyire nagyon jó, és el is hiszik, de közben tudni kell, egy felelős gondolkodású vállalkozónak tudni kell, hogy Magyarországon konkrétan a 2008-as eredményeket karistolgatjuk alulról. Tehát van még hol fejlődni. Ez azért egyébként jó hír, mert itt az azt is jelenti, hogy a piacvezető pozíciók a te saját piacodon, illetve ezekkel a különböző szegmens megközelítésekkel még meg tudod bontani, illetve be tudod magadnak betonozni, míg az igazi nagy fejlődés elkövetkezik, még esetleg az előtt. Ugye, ami itt még fontos szám, hogy például ott a médiapiacnál volt az, hogy a két nagy szereplő az a 44,3, illetve 44,6%-át uralja a piacnak. Itt a két nagy autóipari személyautós szegmenset, hogyha megnézzük, akkor 14,1229 meg a 9,99. Ez összesen a két nagy autóforgalmazó, a két nagy piacvezető 24,1129-et fed le az egész piac 100%-ából. Ez azt jelenti, hogy nagyon instabil a helyzetük, de közben azt is jelenti, hogy ha Ford szeretné megelőzni a személyautó piacon, ugye a Suzuki-t, akkor a saját 9,99%-os részesedését a személyautó piacon gyakorlatilag a saját eredményének a felével kellene megturbóznia, tehát egy 50%-os növekedést kellene önmagához képest elérnie, ahhoz, hogy megelőzze a Suzuki-t. Ez nem fog megtörténni, mert a személyautó piacon nagyon-nagyon régóta a Suzuki a piacvezető, esetleg ott lehetnek ilyen fejfej melletti versenyek néha a Forddal, de ilyen, hogy Opel, meg ilyenek labdába se rúgnak ezeken se a leszűkített, se az összesített piacokon, úgyhogy igazából nagyon-nagyon fontos azt látni, hogy ezekből a számokból kiolvasható a jövő. Ugyanúgy a médiapiacnál is, meg az autóiparnál is, az autógyártásnál is, az új autók eladásánál is. Kiolvasható az, hogy itt nem nagyon lesz átrendezés a személyi autóknál. A haszonjárműveknél viszont lehet, mert a gazdaság az egész világon növekszik. Így aztán azért várható, hogy Magyarországon is konkrétan növekedni fog, de hogy milyen mértékben az itt már ilyen belpolitikai tényezőktől is nagyban függ, hát valószínűleg fog növekedni, tehát a Ford 10., 11. és 12. alkalommal is el fogja nyerni majd ezt a piacvezetős pozíciót, főleg azért, mert ugye a haszonjárműveknél a mögötte lévő Opel és Fiat mellett vagy fölött ő maga több járművet értékesít, mint a második, harmadik helyezett. Az egy természetes berendezkedés, ami szerintem a haszonjárművek piacán van, tehát hogy ott a Ford 26,85%-ot ural. Az egy nagyon-nagyon erős, vitathatatlan piacvezetői pozíció. Az, hogy a második és harmadik helyezett kevesebbet forgalmaz, mint a piacvezető, az is egy nagyon egészséges berendezkedés. Ez azt jelenti, hogy a kihívók, akik ugye a második-harmadik helyeken vannak, tudnak fejlődni, de iszonyatosan nagyot kell fejlődniük ahhoz, hogy veszélyeztessék a piacvezetőt, és ilyen teljes stratégiát kellene váltaniuk, tehát a piacvezető pozíciója nagyon erős, és az is marad addig, amíg el nem rontja. A Suzuki-nál is erős az a piacvezetés, az a személyautós szegmensben, De a Ford meg nagyobb piacon nagyon erős, és ott vannak veszélyei annak, hogyha így feljön a Fordnál valakinek az agyvíz, hogy na most akkor már reformáljuk meg a személyautópiacot, tényleg, hát nem igaz, hogy ilyen gagyi Suzuki-k nyernek ellenünk, akkor ott a Ford az nagyon-nagyon erős ellenfélé tud válni. Szerintem nem akar erős ellenfélé válni, hanem nekik a személygépjár, vagy a haszongépjárművekből van inkább a több pénzük, arra koncentrálnak, de ha akarnának, akkor meg tudnák előzni a Suzuki-t. Elég egy ilyen, a Suzuki-nál egy ilyen gyengébb fejlesztési, vagy egy kis költségcsökkentős irányultság a központból, és akkor már nem mozgatnak olyan erőforrásokat, és akkor már gyengül ez a, vagy szűkül a rés kettőjük között, és akkor onnantól kezdve a Ford már tud olyan erőforrásokat mozgósítani, amikkel lenyomja a Suzuki-t, és aztán úgy is marad, de szerintem nem akarja, mert ezt már megtehette volna. Úgyhogy ezek a tények igazából, meg hát az én értelmezésem. De akkor beszéljük már végig, hogy hogyan mondhatja egyszerre két cég magáról, hogy piacvezető. Hát így, hogy az egyik veszi az ilyen leszűkített szegmenst, mint például a 18-49, meg a főműsoridő, ez az RTL-es témánál, a másik piacon meg ugye veszik csak a személyautót, és abban mutogatják, hogy nagyon-nagyon jó eredményeket értünk el, és rekordot döntöttünk. Ugye a Suzuki nem mondta el, hogy X évre visszamenőleg most azokhoz képest hogyan állunk, de ugye a Ford elárulta, hogy gyakorlatilag a 2008-as szinten vagyunk még mindig 10 évvel a válság után. Szóval így mondhatják el magukról egyszerre ketten, de akár még többen is, hogy piacvezetők, mert vesznek egy kis szegmenset, és akkor azt mondják, hogy abban mi adtuk el a legtöbbet. Bármivel is foglalkozunk, tudunk venni olyan kis szegmenset, amiben el tudjuk mondani, hogy mi adtuk el a legtöbbet. Mi írtuk a legtöbb webshopnak a legtöbb szöveget. Mi szolgáltuk ki a legtöbb e-könyvvel a tanácsadói piacon az ügyfeleket. Más meg a nyomtatott könyvvel, de azzal nem kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy miben tudjuk megmutatni, hogy mi vagyunk a legjobbak. Ugye hogyan állíthatják ezt ennyire magabiztosan magukról a piacvezetők? Úgy állíthatják magabiztosan, hogy állandóan 24 órában fontos számukra az, hogy ezt kijelenthessék magukról. Nem mondják ezt minden nap, nem mondják ezt, ez nem érdekes minden nap az emberek számára, hanem igazából az van, hogy bizonyos időszakonként, mondjuk negyed évente érdemes ezeket kipublikálni, fél évente minimum, de ilyenkor január elején meg aztán kötelező, mert ilyenkor mindenkiben van egy ilyen számadás kényszer, hogy visszanézzen az előző egy évre, és örömmel fogadja, amikor azt látja, hogy mások is megteszik ezt. Tehát amikor január elején kiadják a cégek ezeket a piacvezetésről szóló közleményeket, akkor nagyon nyitott fülekre találnak vele. Évközben ezek elsikkadnak, de akkor is fontos csinálni, mert akkor meg később lehet visszautalgatni, hogy mint ahogy már meséltük, hogy X év első negyedévében így álltunk, aztán így álltunk, aztán bevezettük ezt, aztán ez az amaz. Tehát nagyon fontos a cégeknél, hogy ez legyen kommunikálva, és azért magabiztosak ebben, mert komplett osztályok foglalkoznak azzal, hogy ez ki legyen kommunikálva rendszeresen, legyen mérve, monitorozva, hiszen hogyha bármi olyan adat jön, ami nem tetszetős számukra, akkor ilyen akcióterveket indítanak, és akkor megoldják, hogy amikor arra kerül a sor, hogy évelején vagy negyedévek végén ki legyenek ezek kommunikálva, akkor lehessen mondani. Tehát akkor akciókat indítanak konkrétan. Tehát, hogy X százalék befizetésével már viheted is az új autódat. És az, aki mondjuk nem akar éppen új autót venni, az ugye ezeket nem látja, de ezek megtörténnek. Mit jelent az egy piacon, hogy két piacvezető is van esetleg? Azt jelenti, hogy kihívóként, illetve hát ugye mennyire egészséges ez. Szerintem a média piacon ez a 44 egész akárhány százalékos bebetonozottság, ez szerintem nem egészséges. Tehát innentől kezdve senkinek semmi esélye nincsen arra, hogy a nagyok asztaláról csipegessen morzsákat, mert az, hogy 40 százalékot fölött van a két versenyzőnek a részesedése a két lényeges versenyzőnek, és tényleg egyik, másik itt vezet, ott vezet, amott vezet. Ez azt jelenti, hogy ha a kettőt összerakjuk, akkor viszik, a piac teljes hasznát elviszik. Tehát onnantól kezdve egy új piaci belépőnek semmi esélye nincsen, csak és kizárólag ilyen kis porszem lehet a nagy piacon. Úgyhogy én a média piacra, ilyen TV szektorba biztosan nem lépnék be, ha csak nem lennének ilyen 8-10 milliárdjaim erre. Tehát a nagyon-nagyon nagy részesedés a piacvezetők részéről azt jelenti, hogy vagy nem tudsz belépni arra a piacra, vagy pedig iszonyatos pénzekkel lehet csak belépni. Az autóiparban is ugye az a 24,11-29%-os két piacvezetős részesedés, itt az első és a második helyezett, mivel rengeteg az autó, és rengeteg az alszegmense az autópiacnak, ott is azt mondom, hogy hát autógyárként nem fogsz tudni elindulni, forgalmazóként ugyanakkor azért már lehetnek keresgélni valók, mert ez egy növekvő piac, és nem olyan a bebetonozottság, hogy ne legyen érdemes elindulni semmi mással, csak mondjuk Suzuki-val, Suzuki forgalmazással, hanem ugye a második helyzetnek van 9,99%-a, akkor a harmadik helyzetnek lehet ilyen 7%-a, a negyediknek 5%, és akkor már nagyon-nagyon sok, ilyen kis széttöredezett a piac, de mivel ez egy olyan piac, ahol azért eleve milliós tételekkel lehet számolni, még a használt autó szegmensben is, illetve hát ugye ennek van használt autópiaca is, meg a szolgáltatások, tehát ez egy nagyon-nagyon sokrétű, széles körű piac, ide érdemes belépni. Ez egy növekvő. Tehát ott, ahol az új növekszik, ott a használt is növekedni fog, és hát a ráépülő szolgáltatások is. És ide például szolgáltatás szegmensben érdemes beépülni. Ott a nagyoknál, a médiapiacon, oda meg nem tudsz még szolgáltatással se beépülni, mit csinálsz, majd indítasz egy olyan céget, ami reklámokat készít, amikor ők 5 évre előre le vannak szerződve a szolgáltatóikkal, hát nem fog menni. Tehát ezekből a számokból is látszik, hogy egy-egy piacra mennyire könnyű vagy nehéz belépni. Mit jelentenek a számok? Hogyan kell ezeket ugye értelmezni? Itt, ahogy végigolvasgattam, és közben így magyaráztam, remélem, hogy azért kiderült, hogy egyrészt a számokat kell fenntartással kezelni, rögtön arra kell gondolni, hogy hogyan van leszűkítve vagy kibővítve a szám mögötti mondani való. Tehát a vetítésnek a tárgya az mennyire ilyen első ránézésre valósághű, vagy mennyire ilyen kozmetikázottnak tűnő, mert hogyha nagyon így le van szűkítve, ahogy az RTL is csinálta, meg így darabolva van, meg más számok is meg vannak mutatva, az számomra egy kicsit nem annyira hiteles, mint hogy így ömlesztve egyben nagy számok jelennek meg. A Ford ezért egy erős piacvezető, mert ott a nagy számok, az ömlesztett számok elég erősek. Át tudjuk-e ültetni ezeket az infókat a saját piacunkra? Szerintem igen, mert azt kell látni, hogyha olyan piacon vagy, ahol a piacvezetőnek meg a második helyezetnek közel 50%-os a részesedése, akkor nem vagy jó helyzetben, kivéve ha te vagy a piacvezető vagy a követő, és ott nagyon-nagyon át kell gondolni a stratégiát, hogy azon az adott halmazon, amin a piacvezetők is dolgoznak, azon túl te milyen ilyen alpiacokat tudsz betámadni, kiépíteni, felépíteni magadnak, és mind a halmazt, ami a piacvezetők is dolgoznak, meg azt a részhalmazokat, amiket te találsz ki mondjuk, ugye réspiacként, ezeket ha összesíted, akkor mennyire tudsz erős lenni. Például ezt is üzenheti, illetve ugye ezek az infók abból a szempontból fontosak, hogy az egész gazdaságról mutatnak valamit. A médiapiacnál ugye látszik az, hogy amit mondtam, hogy a TV2-nek ez a folyamatosan bővülő portfóliója, meg az, hogy ott van egy mögöttes küldetés, ez olyan erőt fog neki adni, ami megingathatatlan, és hogyha oda kerül még egy olyan vezető is, aki számolatlanul tudja beletolni a pénzt, hogy ez a pozíció megmaradjon, akkor ez meg is fog maradni. Az RTL meg a továbbra is, ahogy eddig is, ilyen kicsit kozmetikázott, ilyen kicsit ilyen más megvilágításba helyezett adatokkal tud majd boldogulni. Tehát, hogyha azt látod, hogy a te piacodon a piacvezetőnek van egy feltételezhetően, még ha nem is tudod pontosan, hogy mi az, de feltételezhetően van nekik egy mögöttes céljuk, vagy maga az egész biznisz az azon a piacon, ahol te vagy, az nekik csak egy eszköz valamire, ami mondjuk nem is nyilvánvaló számodra, hogy mire, hát akkor nagy bajba vagy. Tehát, hogy akkor azt tudni kell, hogy egy legyőzhetetlen ellenféllel áll szemben, és vagy kilépsz arról a piacról, vagy létrehozol egy ilyen virtuálisan párhuzamos valóságot a piacon belül, ahova ezek a nagyok nem fognak tudni belépni. Tehát ezek ilyen nagyon fontos információk, hogy mi teszi piacvezetővé a piacvezetőt. Azt tudni kell egyébként például a Suzuki-nál, hogy elképesztő állami támogatást kapnak, tehát az, hogy ők a piacvezető vitarájukkal jól tudnak tarolni, az nem jelenti azt, hogy egy állami támogatás nélkül is ez ugyanolyan jól működne, hiszen hogyha az állam ad támogatást bármire, mondjuk kutatásfejlesztésre, akkor nekik az erőforrásaikat már könnyebb átcsoportosítani, míg a Ford pusztán a piacból él meg, ami ezzel a 9,99%-os személyautós részesedésével nagyon-nagyon szép eredmény. Tehát, hogyha elvennénk az állami támogatást a Suzuki-tól, akkor azért úgy megnézném, hogy akkor milyen eredményeket érne el. Tehát, ahogy mondtam már, a Suzuki-nak a pozíciója nem túl erős. Tény, hogy darabra ők adták el a legtöbbet, meg tény, hogy a nem tudom én milyen alszegmensben a nem tudom én milyen autójuk az nagyon-nagyon jól teljesített azzal a pár ezer darab eladott példánnyal, de az is tény, hogy itt csak egy erős kihívó kellene, és akkor meg tudnák rengetni az ő pozícióját. Úgyhogy ezeket lehet így leszűrni, hogy a te piacodon hogyan lehet a piaci berendezkedés, te hol vagy, és hogyha piacvezető akarnál lenni, akkor neked milyen erőforrásokra van szükséged, mit kellene mozgósítani, hogyan kellene támadni a piacvezetőt, stb. 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 Vagy pedig megelégszel mondjuk ilyen alszegmensekben a győzelemmel, mint ahogy az RTL klub is teszi. Hát jó elmélkedést kívánok ehhez, és jó munkát is!